A Mondban körül rendezett ikonikus ultraterep futó versenyt ezúttal a nyíregyházi ifja Belus Tamás sikeresen teljesítette. A sportoló ugyan már 6-szor rajtozált a világ egyik legkeményebb viadalán, de most először vállalta a leghosszabb távot. Hogy milyen élményeket hozott számára ez a kihívás, arról mesél a következő percekben. Ifja Belus Tamással Pokrovenszky Gergely beszélget.
Nézzük a tényeket. 170 kilométer, több mint 10.000 méter szintemelkedés, és ez mindez futva, teljesítve 31 óra 49 perc alatt. Szerintem ez önmagában sokat elmond. Hogyan készültél erre a nagy futásra, és hány éves álmod valósult meg ezáltal?
Hát az első futásaim felnőttként 15-16 évvel ezelőtt történtek körülbelül, szóval, hogy ennyi év van a dologban. És hát, hogy hány éves álom, amikor futni kezdtem, akkor elég hamar megszerettem a terepfutást, és elég gyorsan eldőlt, hogy a terep lesz majd itt nekem az érdekes, és nem a városi maratonok, meg félmaratonok, meg ilyesmi. És én már annak idején, sok-sok évvel ezelőtt is olvasgattam az akkor az UTMB-re, erre a versenyre, amin ugye most én is el tudtam indulni, az ott induló magyaroknak a mindenféle beszámolóit, még annó az Index fórumon, meg ilyen nagyon, nagyon régi felületeken, és hát igazából én már akkor vágyakoztam erre, csak ugye akkor még nagyon messze voltam ettől fizikailag. És magára az UTMB-re pedig már most 8-adjára vagy 7-edjére jutottam el, csak erre a távra most először sikerült összehozni a kvalifikációt, meg hogy ki sorsoltak, mert ugye erre olyan sokan szeretnének menni, hogy még azok közül is sorsolnak, akiknek egyébként a kvalifikációjuk meg lenne.
Tehát szerencsé, hogy ott lehettél, hiszen nem mindenki lehetett ott. Nézzük meg, hogy hogyan lehet egy ilyen hatalmas útratúrára, ami nem éppen túra, hanem egy komoly hegyi futás felkészülni. A futótáskádban miket helyeztél el? Tehát hogyan nézett ki az előkészület?
Hát ugye felkészülni, tehát ugye Nyíregyházáról nyilván nem könnyű magas hegyi terep, ilyen hosszú terep versenyre felkészülni, ami nekünk szerencse, hogy a Tokaji hegy az nincsen messze, ott azért igaz, hogy nincsen sok szintemelkedés egyben, már csak 350-400 méter, tehát nem 2-3000 méter, mint amit az Alpokban ott megteszünk akár egyben is, egy-egy ilyen versenyen, de azért eléggé technikás, meg köves, meg gyökeres, meg leveles, szóval, hogy azért elég összetett kis hegy, sok irányból fel lehet menni, tehát azért oda el lehet járni, és akkor lehet jártasságot szerezni. Én az első TDS-emre, ami ugye az UTMB-nek egy rövidebb távja, alapvetően egy négy emeletes társasháznak a lépcsőházába készültem fel, szóval igazából nagyon sok mindent lehet pótolni abból, ami itt nekünk nincs meg adottság, úgyhogy hát nyilván sokat kell futni, most ezzel nem mondtam nagy okosságot, heti, hát változó mennyiséget, a nagyon könnyű heteken 60-80 kilométert, a nehezebbeken 100-120 kilométert. Szintemelkedésből meg olyan nagyon sokat sajnos itt nem tudunk összerakni, de 2-3 ezret egy héten azért érdemes, és így is nagyon meglepi a testet az a 10.000 méter kint. Tehát ugye ahol úgy szoktam arányosítani, hogy ez olyan, mintha a versenyben lenne 20-szor, mondjuk benne lenne, vagy 25-szor a Tokaji hegy. Azért az úgy, ilyenkor emiatt ebben nem is gondolunk bele, mert ha belegondolnánk, akkor túlságosan rémisztő lenne a gondolat, de aztán eltelik ez. És hogy a futó mellénybe mik kerülnek, nagyon szigorúan előírják a szervezők, hogy mik a kötelező felszerelések. Úgyhogy bekerül a mellénybe egy hosszú futónadrág, hosszú ujjú felső, olyan esőkabát, amelyiknek mindenféle technikai követelményeknek meg kell felelnie, tartalékkaja, fejlámpa, tartalékfejlámpa, tartalék elem a fejlámpához és a tartalék fejlámpához, szóval nagyon sapka, kesztyű, abból muszáj, hogy vízálló legyen, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nagyon sok mindent bele kell, hogy tegyünk a mellénybe, ezt ellenőrzik is, és az idén az UTMB-n olyan időjárás volt az első éjszaka, hogy minden fel is került. Tehát, hogy nem feleslegesen cipeltem végig, hanem gyakorlatilag 4-5 óra után már minden, ami a mellényben volt, az már rajtam volt, és még úgy is nagyon fáztam, úgyhogy ja, ezek ilyen fontos dolgok.
A szervezők mennyire figyelnek ilyenkor a futókra, és hány futónak volt szerencséje teljesíteni ezt a távot? Hány kilométereken ellenőriznek benneteket, és hogyan próbálják tényleg végigfogni a kezeteket, hogy ne történjen komolyabb baj, hiszen azért itt azért sajnos mondhatjuk, hogy benne van a pakliban.
Benne az időről időre vannak halálesetek is sajnos, ezt nehéz kivédeni, bár azért nem túl gyakoriak, hál' Istennek. És hogyha történik valami, akkor a szervezőknek világszerte ez mindig egy ilyen, mindig egy olyan jel, hogy na, akkor még gondoljuk át, hogy mit tehetünk még a sportolóknak az egészségéért, biztonságáért, és emiatt aztán, mióta én futok, azóta is tökre látszik, hogy mennyivel komolyabban veszik a szervezők ezt a dolgot. És bár ugye aláírunk mindenféle papírt arról, hogy hát itt aztán minden a mi felelősségünk, és semmi sem a szervezőké, de nyilvánvalóan ők nem így állnak ehhez. Úgyhogy mondjuk az UTMB-n 10-15 kilométerenként van ellenőrzőpont, de a szervezőkkel gyakrabban találkozunk a pályán. Vannak kritikus pontjai a pályának, mondjuk magaslati átkelők, ahol kialakítanak ilyen biztonsági pontokat, ilyen fűtött sátor, ott van a katasztrófavédelem, speciális felszereléssel és a többi. Tehát, hogy valakit ott ér valamilyen baleset például, akkor ugye könnyebben, gyorsabban tudnak menteni. Az UTMB alatt folyamatosan halljuk, ahogy mozognak a helikopterek, és nem csak azért, hogy ugye figyeljék a mezőnyt, vagy hogy a közvetítést csinálják, hanem hogyha valakit valamilyen baj ér, akkor ugye gyorsabban tudnak segíteni, úgyhogy azért ezt elég komolyan veszik. Egyébként nekünk ilyen, tehát olyan pontok, ahol mondjuk ételhez jutunk, meg nem tudom, folyadékhoz, meg egy kicsit lehet pihenni, ezek ilyen változó óránként vannak, de mondjuk átlagban 3-4 óránként azért találunk egy ilyet.
3-4 óránként adtál és szántál a pihenésre pár percet.
Igen, alapvetően így van, igen. Nem aludtam ezen a versenyen sem, sőt, összességében az én 15 évnél hosszabb pályafutásomat egyszer volt olyan, hogy versenyen azt mondtam, hogy na jó, oké, akkor most tényleg muszáj aludnom, pedig azért elég sok. Tehát ugye ez a verseny mondjuk este 6-kor kezdődik, tehát pénteken este 6-kor volt a rajt, ugye 2400-an azt hiszem ennyien indultunk, és egyébként kérdezted, hogy mennyien fejeztük be. Nem tudom a pontos számot, de ugye általában 50-60% szokott végigérni, úgyhogy azért 1000-nél többen nem érnek ilyenkor körbe. Annyira hosszú a verseny, és olyan sok minden történhet, hogy azért ez így oké. Tehát, hogy ez az átlag. Minél rövidebb a verseny egyébként, annál nagyobb a teljesítési arány.
Fussuk le gondolatban ezt a 170 kilométert, egy kicsit gyorsabban, mint ahogy teljesítetted, 31 óra 49 perc volt. Nézzük meg a futásodat, hogyan épült fel, és milyen váratlan helyzetek elé kerültél.
Na, akkor ezt most nagyon felgyorsítjuk, igen. Szóval hát a rajt az fantasztikus élmény, ugye Chamonix-ban a belvárosban az a több mint 2000 futó, meg a rengeteg szurkoló, hatalmas hangulat van. Mi egy barátommal, az Olvasztó Danival úgy döntöttünk, hogy nem állunk be másfél órával a rajt előtt viszonylag előre, hanem inkább pihenünk otthon, és akkor nem ácsorgunk, és akkor majd így elég hátulról sikerült indulni, ami azt jelentette, hogy az első 1-2 órám azzal telt, hogy ebben a mezőnyben próbáltam a helyemre kerülni, tehát folyamatosan előzgetni, ami egy kicsit mentálisan, meg fizikailag is fárasztó. Nagyon bizonytalan volt, hogy milyen lesz az időjárás, de aztán a rajtban egy kicsit úgy bizakodtunk, olyan felhős volt az ég, de nem tűnt annyira vészesnek. Aztán ahogy elrajtoltunk, azonnal elkezdett esni az eső, mintha azt várta volna, hogy rajtoljunk. És akkor onnantól kezdve esett, hát másnap reggelig, szóval, és ugye ez lent a völgyekben eső, viszont fent magaslaton ez hó volt, és nagyon, nagyon kellemetlen volt az időjárás. Tehát ezt az első éjszakát ezt eléggé megkaptuk sajnos. Aztán azok, akik nagyon sok UTMB-n voltak, el is mondták, hogy hát az elmúlt tizen nem tudom hány év legrosszabb időjárását kaptuk most. A sárral meg az esővel még elbírtam volna, de fent a magaslaton ez a havas, viharos, szeles idő, ez nagyon megterhelt engem is, úgyhogy az első éjszaka az ilyen küzdős volt, de aztán a másnap reggel már Olaszországban, mert ugye ez a verseny ez három országot érint, Franciaországból indulunk, átkelünk Olaszországba, Olaszországban megyünk a Mont Blanc csoport mellett északi irányba 70 kilométert mondjuk, és akkor Svájcba érkezünk meg, és akkor Svájcba is megyünk 30-40 kilométert, és úgy érünk vissza Franciaországba. Szóval ez ilyen hatalmas kör, és ugye úgy képzeljétek el, hogy a Mont Blanc csoport ezekkel a nagy négyezresekkel gyakorlatilag ezt futjuk körbe, úgyhogy nagyon sok ponton érintünk ilyen 2-3 ezer méter közötti hágókat, és akkor ott vannak tulajdonképpen az átkelések, tehát nem futunk fel a Mont Blancra, hál' a jó égnek, hanem ugye körülötte megyünk, és akkor az olasz rész az gyönyörű volt, csodás idő volt, fújt a szél, ez legyen a legnagyobb gond, legalább már nem esett az eső, nem volt akkor a sár, és gyakorlatilag ez a kellemes időjárás, ez kitartott a célig. Este egy kicsit már azért hűvösebb volt. Ugye az első felében az időjárás volt a nehéz, a második felében meg már fáradtam. Ilyenkor mindig az is egy kérdés, hogy a futónak mennyire fogja jól viselni a gyomra, az anyagcseréje ezt az egészet, mert ugye nem csak mozogni kell, és mondjuk 15 ezer kalóriát elhasználni, vagy 20 ezret, hanem azt meg kellene próbálni pótolni, és akkor, ha a hallgatóknak van tapasztalata arról, hogy mennyi enni mondjuk 2-3 ezer kalóriát, és akkor most képzeljétek el, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy megpróbálunk mondjuk 3-4-szer annyit enni, úgyhogy közben mozgunk egész nap. Szóval, hogy ez egy nagy kihívás. Az ultrázásnak az egyik legnagyobb kihívása, hogy ezt hogy oldjuk meg, hogy közben is tudjunk enni, meg a frissítőpontokon is tudjunk enni, de hogy hát amit megeszünk, az benne is maradjon, ne legyen az, hogy itt a nagy fizikai teljesítmény közben itt-ott távozgat, úgyhogy második nap már ezzel voltak azért gondjaim, de meg egy kicsit le is lassultam, de tök oké volt. Úgyhogy alapvetően ez egy ilyen jó élményként marad meg bennem, főleg azért, mert a második fele az tényleg már ilyen csendesebb volt, meg ilyen békésebb. Ha ez lett volna egész nap, mint ami az első éjszaka, hát akkor egyébként nem értek volna annyian körbe, mert a legtöbb feladó az első éjszaka volt. Nagyon sokan hullottak ki körülöttem is, tehát nem egy sporttárs volt, aki már eleve úgy érkezett be a frissítőpontra, hogy már vette le a rajtszámát, és mondta, hogy jó, oké, akkor ez nem. Az a baj, hogy ilyenkor abból indulnak ki nagyon sokan, hogy mi van most, és nem próbálnak meg arra gondolni, hogy ez lehet ettől sokkal jobb. Lehet, hogy egy óra múlva eláll az eső, lehet, hogy a következő frissítőponton tudsz egy tök jót kajálni, lehet, hogy ki tudod magad pihenni, lehet, hogy segít egy óra alvás, annyi minden, olyan hosszú egy ilyen verseny, hogy az alatt rengeteg problémát meg lehet oldani. És sokan ezt abban az adott pillanatban, amikor nagyon rosszul érzik magukat, erre nem képesek. Nekem is volt egyébként a versenyen olyan pillanat fent a Bálmélyhágón, amikor ez a nagyon-nagyon rossz időjárás volt, hogy a biztonságom, az egészségem féltettem, és hogyha ott van valami értelmes lehetőség arra, hogy befejezzem a versenyt, akkor ezt lehet, hogy meg is tettem volna. Hál' Istennek nem volt ott erre lehetőség, mert menni kellett, mert nem volt mit tenni, és mire leértem a következő frissítőpontra, ott már nem volt a fejemben ilyen, hogy abba kellene hagyni, akkorra már ez meg lett oldva tulajdonképpen.
Én még erről beszélgetnék veled a mentális dolgokról, hogy hogyan és mik zajlottak a versenyen a fejedben. Mire gondol ilyenkor az ember, amikor rengeteg nehézséggel és küzdelemmel áll szembe, és tudja, hogy még menni kell legalább 100-150 kilométert?
Hát 30 óra gondolhatod, szóval nagyon sok mindenre gondolunk. Hál' Istennek a terep futás azért igényel annyi figyelmet, hogy azért ez nem olyan, mint amikor a 24 órás versenyen a aszfaltos sporttársak köröznek egy kilométeres aszfaltos izén, és közben gyakorlatilag alhatnának, tehát hogy ilyen, na nekik én nem is tudom elképzelni, hogy mik zajlanak a fejükben. Nálunk egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mert nagyon kell figyelni. Tehát hogy a verseny jelentős részében egyszerűen az van, hogy a lábunk elé kell nézni, mert ha nem figyelünk, akkor ott perec lesz, esés lesz, összetörjük magunkat, szóval, hogy muszáj nagyon figyelni. Az én megoldásaim egyébként ezekre a mentális nehézségekre az a szakaszolás meg a matekolás, ezt a kettőt szoktam mondani. A szakaszolás az teljesen egyértelmű, hogy az ember nem gondol bele, hogy már fáradt vagyok, pedig még csak 4 órát mentem, és még úristen mennyi van, mert akkor egyszerűen el fog menni az életkedve, tehát hogy akkor ilyen beláthatatlannak fog tűnni az egész. Nem erre kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy még 40 perc körülbelül, és akkor ott leszek a következő településen, ahol majd ezt fogom csinálni, azt fogom, és nem gondolok még arra, hogy mi az, ami távol van. A másik meg a matekolás, ez pedig azt jelenti, hogy nekem mindig van valamilyen tervem arról, hogy mikor, hol, mennyi idő alatt szeretnék lenni, milyen feladataim vannak, erről van egy tervem, van egy A tervem, néha egy B tervem, volt olyan, hogy még egy C tervemes volt, és közben figyelem, hogy akkor hogy telik az idő, hogy fogynak a kilométerek, és számolgatok, hogy akkor ahhoz képest, a tervhez képest, amit kitaláltam, akkor most hogy állunk, hogy haladok, lassulok, gyorsulok, mit jelent ez, hanyadik vagyok, és a többi. Tehát, hogy megpróbálom lefoglalni a fejemet azzal, hogy ilyen számításokat végezzem, meg hát nyilván nézek a lábam elé, és meg hát az is nagyon sokat segít, hogy már annyi ilyet átéltem, és olyan sokszor hibáztam, hogy már abból azért csak tanul az ember, és egyszerűen az van, hogy első éjszaka is, amikor voltak ezek a nehézségek, akkor volt mihez visszanyúlnom, hogy igen, volt már, amikor azt hittem, hogy ez lehetetlen, és aztán így mégis sikerült megoldani, és ez a tapasztalás az ilyenkor nagyon sokat segít, és azok, akik mellettem elengedik ezt, és nekik lehet, hogy ez volt az első ilyen, hogy órákon keresztül fagyoskodtak fent a viharos szélben, nekem már volt szerencsém ilyenhez, én tudtam, hogy én ebben nem fogok belehalni, vagy ilyesmi, csak egyszerűen az van, hogy most egy kicsit összehúzzuk magunkat, most egy kicsit lehúzzuk a simlédet, és aztán próbálkozunk.
Milyen volt az utolsó egy kilométer, amikor megláttad a 169 kilométeres táblát, és tudtad, hogy már csak egy kilométer vár rád?
Igen, ugye itt ez úgy néz ki, hogy az utolsó emelkedő, vagy hegy, a Flezser, az egy ilyen legendás hegye a versenynek. Hát van egy felvonónak, ott van a vége, és akkor ott van egy lejtmenet tulajdonképpen, nekünk ugye lejtő az UTMB-seknek, amit egész jól ismer mindenki, mert amikor megérkezünk Chamonix-ba, a legtöbben szokták ilyen gyakorlásként megfutni, felmennek, lejönnek, és a többi, úgyhogy minden kanyarát jól ismerem már az utolsó 6-7 kilométernek, leereszkedünk a Flezserről, és akkor megérkezünk Chamonix-ba, és az utolsó mondjuk másfél kilométer, majdnem kettő, ez már bent a településen van. És hát ott is az van, hogy minden egyes kanyart, hogy itt most milyen kerítés van, itt majd átmegyünk egy hídon, itt most átkelünk az úton, itt most megint jön egy jobbos, szóval ez már ennyire a fejében van a versenyzőknek. Úgyhogy, és a legeslegvége az meg már a belváros, ahol meg ugye van egy csomó szurkoló. Hát nekem nem volt olyan sok, mert én hajnal fél kettőkor értem be, szóval ott nekem nem volt nagy üdvrivalgás. Azt szokták mondani a sportások, hogy nekem, akik így az élmezőny vége vagyok körülbelül, hogy hát vagy gyorsabbnak kellene lenni 3 órával, és akkor lenne üdvrivalgás, vagy lassabbnak 8-al, és akkor megint lenne. Hát nem voltak így nyilván olyan sokan a belvárosban, de hát a város az már ott már minden jó, tehát ott már nem fáj semmi, az ember tudja, hogy már mindjárt bent van. Igen. És aztán a célban meg ugye vártak a csapattársak, a barátok, a mellény, ugye, amit át lehetett venni. Tarthattam ott nekik gyorsan az élménybeszámolót, az már jó.
Ez volt a versenyzésed csúcsa, a versenyzésed csúcsa ez idáig. Ilyenkor mind gondolkozik egy versenyző, mert mindig újabb teljesítményeket próbálsz kitűzni magad elé, újabb célokat. Mi lesz a következő? Lehet ezt még überelni?
Hát überelni nem lehet, mert ez nekünk tényleg olyan, mint a kerekeseknek, a kerékpárosoknak a Tour de France, tehát hogy ettől most jelenleg a mi sportágunkban nincsen feljebb. Nyilván el lehet, meg el is fogok, vagy hát megpróbálok eljutni ide jövőre is, és ugye magát, a pályát szakaszaiban már ismertem eddig is, de így egyben még nem. Nyilván ez az idei tapasztalat, ez segítene abban, hogy menjek mondjuk egy 30 órán belüli időt, hogy bekerüljek a legjobb 200-ba, ami nekem most is egy ilyen nagy vágyam volt, nem sikerült, nem sokkal maradtam le róla. Voltak pillanatok, amikor belül voltam a 200-on, de aztán a második nap néhányan visszaelőztek, szóval, hogy nyilván ilyet lehet, meg kell is természetesen, tehát de hát azért vannak mindenféle elgondolások, nem csak versenyeink vannak nekünk terepultrásoknak, hanem ilyen terep, úgynevezett terepes kihívások, mint például a Börzsönyben a kör, ez nem egy verseny, hanem bármikor elindulhat rajta bárki, csak be kell jelenteni a szervezőknek, a 150 kilométer, ott nincsen kijelölve az útvonal, nincsenek frissítőpontok, ott teljesen egyedül vagy. Ez is nagyon izgalmas, voltam már rajta egyszer, és jövőre szeretnék kétszer is végigmenni ezen, ez is, ez is úgy megmozgatja a fantáziámat, meg hát vannak magyar versenyek is, amikre minden évben elmegyek. Például az Ultra Trail Hungary-t, amit idén megnyertem, most másodjára, azon most mentem, idén mentem a legjobb időmet eddig, pedig hát most már elmúltam 45, tehát egyre nehezebb, egyre jobbakat menni, és hát ott is még szeretnék egy kicsit jobb időt menni.
A Mont Blanc körül rendezett ikonikus ultraterepfutó versenyt ezúttal a nyíregyházi ifja Belus Tamás sikeresen teljesítette. A sportoló ugyan már 6-szor rajtozált a világ egyik legkeményebb viadalán, de most először vállalta a leghosszabb távot. Ifjabb Belus Tamással Pokrovenszky Gergely beszélgetett.